napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban folytatjuk a tegnap elkezdett az igazságügyi törvénycsomag módosítását célzó intézkedéseknek az elemzését egy újabb fejezettel. Ugyebár tegnap a képviselőház jóváhagyta a csomag első törvényét, pontosabban törvényjavaslatát, mégpedig a bírák és ügyészek jogállását szabályozó törvény módosítását. Az eseménnyel kapcsolatosan jogállamot, nem ügyészállamot akarunk címmel állásfoglalást tett közzé az LMDS frakciója az eseménnyel kapcsolatosan, amelyben részletesen beszámolnak arról, hogy miért szavazták meg ezt a törvényt. Korábban a transindex.ro weboldalon egy másik személyes állásfoglalás jelent meg, amely igaz, hogy előzőleg a szerző Facebook oldalán látott napvilágot, ám a Transindex átvette a Facebook oldalról ezt az állásfoglalást. Nos, mindezekről szót ejtünk a mai műsorban, és átvizsgáljuk, pontosabban áttárgyaljuk mindazt, ami történt, illetve hogy mit tartalmaz ez a csomag első elfogadott törvénye. Tisztelettel köszöntöm a mai napra kész műsorban Csoma Botondot, Kolozs megyei parlamenti képviselőt, jogászpolitikust. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Ön egyéb iránt a Transindexen megjelent személyes állásfoglalásnak a szerzője is, ezt elmulasztottam megegyezni az előbb a felvezetőbe. Mielőtt belevágnánk a téma kibontásába, tisztelt képviselő úr, engedje meg, hogy elmondjam a hallgatók számára, hogy melyek az elérhetőségi lehetőségek, melyeken kapcsolódhatnak be a mai műsorba. Tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 03 65 42 44 34-es, SMS-eket a 0740-274-165-ös, e-mail címünk pedig naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Bemelegítő kérdésként engedje meg, hogy azt kérdezzem meg, hogy elcsitult a tegnapi nagy zajos plenáris ülés hangulata a képviselőházban? Valamelyest lecsillapodtak már a kedélyek?
Hát nem tudom megállapítani, hogy lecsillapodtak-e már. Ma csak bizottságokban dolgoztunk, úgyhogy ma nem volt plenáris ülés. A bizottságok hangulata az mindig más, mint a plénumé. Tehát nem tudom, ez kiderül holnap, amikor a második törvénytervezetről fogunk szavazni.
Tehát már holnap napirendre kerül a következő.
Úgy értettem, hogy az állandó bűrő döntött, a képviselő az állandó bűrója, és holnap tűzik napirendre a második törvénytervezettel kapcsolatos vitát is, és végszavazást.
No, már most akkor a mai állásfoglalásnak a részleteit próbáljuk kibontani. Tisztelt képviselő úr, tehát biztos, hogy tudja, hogy mi a tartalma, mert hát az LMDS frakció nevében bocsájtották ezt ki, és nem kifejtik nem azt, hogy miért szavazták meg végső soron ezt az oly sokat vitatott törvénykezdeményezést, amely a bírák és ügyészek jogállását szabályozza. Tehát kihangsúlyozzák indulásból azt, hogy nemhogy politikai befolyás alá helyezik ezzel a törvénnyel a bírák és ügyészeknek a tevékenységét, hanem éppen ellenkezőleg függetlenítik azt. Milyen érvek alapján?
Úgy éreztük, hogy pontosan tudni kellett az álláspontot, és ezért írtam megelőzően én is a Facebookomon egy jegyzetet erről a törvénytervezetről, amit utána, ahogy ön is mondta, átvettem a Transindex, mert úgy éreztük, hogy ugye állandóan azzal vádolnak bennünket, hogy itt politikai kontroll alá akarjuk vonni az igazságszolgáltatást, folyamatban lévő bűnvádi eljárásokat szeretnénk leállítani. Ez a vád hangzik el nagyon gyakran, és ilyen körülmények között én is, meg utána természetesen a frakció is úgy gondolta, hogy konkrétan el kell mondanunk az álláspontunkat ebben az ügyben. Ez egy elég nehéz dolog tárgyszerűen beszélni erről a törvényről, mert hogy a politikai csatározás ebben az esetben teljesen helyettesítette a jogi szövegszerű megközelítést. És ezért volt szükség arra, úgy gondolom, hogy én is jogászként és parlamenti képviselőnként megnyilvánuljak ebben a dologban, és szükség volt erre az álláspontnak a kibocsátására is, amit a tegnapi szavazás után meg is történt. És előre bocsátanám, hogy azért is vagyunk ilyen nehéz helyzetben kommunikációs szempontból, mert úgy érzem, hogy nagyon sokan, akik elégedetlenek ezzel a törvénnyel kapcsolatosan, nem igazán ismerik a törvény szövegét, hanem csak bizonyos másodlagos forrásokból tájékozódnak, bizonyos véleményvezérek anyagait olvassák, annélkül, hogy beletekintenének a törvénytervezet tövegébe, ami publikus volt, fenn volt a képviselőház oldalán is, tehát lehetett követni, meg a bizottsági ülések után a különböző módosítások is megjelentek ebbe a szövegbe. Természetesen nem segít a helyzeten az sem, hogy Johannis államfő teljesen politikailag nyilvánult meg ebben, tehát a megnyilvánulása az teljesen politikai logikát követett, mellőzte ő is a jogi szövegszerű megközelítést. Ez részben érthető, mert annak ellenére, hogy ő de jure államfő, de facto viszont az ellenzéknek a vezér alakja. Viszont alkotmányos szempontból szerintem agályos az, hogy ebben a kérdésben teljesen egy politikai, ellenzéki politikusként nyilvánult meg az államfő, aki ugye az alkotmány értelmében azért a politikum felett áll. Megnehezítette a tárgyszerű kommunikációt ebben a kérdésben az is, hogy az Egyesült Államok is egy kritikát fogalmazott meg ezzel a törvénytervezetekkel, a módosításokkal kapcsolatosan, de csak általánosságban fogalmazott. Nem mondta meg konkrétan azt, hogy tulajdonképpen milyen módosítás jelent bizonyos veszélyt a jogállamiságra, hogyan épül le a módosítások által a jogállamiság, hogyan áll le a korrupció ellenes harc a módosítások nyomán. Tehát, mint az előbb is mondottam, a nagykövetség is csak általánosságban beszélt, és szerintem túlzott álláspontot fogalmazott meg. Ezt csak bizonyos geopolitikai folyamatok fényében tudom értelmezni ezt az álláspontot, és úgy gondolom, és természetesen csak hipotézist tudok megfogalmazni ebben a kérdésben, nincsenek bizonyosságaim, de úgy gondolom, hogy az amerikaiak azt gondolják, hogy a mostani ellenzék az jobban idegenkedik mondjuk az oroszoktól, mint a szociáldemokraták, és úgy érzik, hogy bizonyos esetekben a belpolitikai harcban kell nekik segíteni, mert ezáltal tudják a legjobban képviselni az amerikai érdeket a régióban.
Ez az érv eléggé elgondolkodtató, vagy enyhén szóval csodálkozásra buzdító. Ugyanis azt látjuk, hogy tehát beleszólás az igazságszolgáltatásba. Egyre másra jelennek meg olyan hírek, hogy az amerikai elnökválasztásban viszont éppen az oroszok nyúltak bele keményen, amit az amerikai fél jelen pillanatban tagad, de az nem, azt is látjuk, hogy mennyire jó viszonyban van Trump elnök, illetve Putyin elnök. Tehát ezek az érvek ilyen tekintetben nem tudom, hogy állják-e a helyüket.
Én nem azt vitatom, hogy hát ugye utána Hans Klem azt is nyilatkoztatta, hogy konkrétan megnevezte ezt a dolgot, hogy ezek a módosítások tulajdonképpen az oroszoknak kedveznek, ezt elmondta tegnap vagy tegnap előtt láttam egy ilyen kijelentését. Én amúgy az előbb nem azt vitattam, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem fogalmazhatnak meg egy álláspontot ebben a kérdésben, de megfogalmazhatnak, csak az a baj, hogy ne beszélnek általánosságban. Tehát, hogyha az igazságszolgáltatás törvényeivel az ő véleményük szerint van valami gond, akkor azt konkrétan meg kell mondani cikkelyszerűen, hogy hol van a probléma. Nem lehet erről így hasból általánosan beszélni.
Ezen túl vajon miért a véleményük szerint, miért akadályozza a korrupció ellenes harcot az a tény, hogyha a bírákat és az ügyészeket ezen túl szakmai alapon a legfelsőbb bírói tanács nevezi ki, és nem mit tudom én milyen politikai szimpátiák vagy személyes szimpátiák alapján?
Is értem, ezt is akartam mondjuk ezen az első, ezt a Facebookomon is írtam. Erről ugye, hogy ez pont a legfelső bírói tanács javaslatára került be az, hogy az ügyészek kinevezésénél tulajdonképpen az államfőnek, hogy ugyancsak politikus azért, csak egy formális szerepe maradjon meg. Tehát tulajdonképpen nem utasíthatja vissza a legfelső bírói tanácsnak a javaslatát egy ügyészi kinevezésre vonatkozóan. Nincs meg az a mérlegelési joga ebben az esetben, mint ami megvan a miniszterek kinevezésénél, ugye, ahol egyszer visszautaz, egy javaslatot visszautasíthat az államfő. Tehát ezáltal erre azt mondani, hogy ezzel politikai kontrollal akar venni, egy abszurdum. Tehát épp az, hogy teljesen kivontuk most már a politikumot az ügyészek kinevezéséből.
Egy másik fontos kérdés pedig, hogy azért bizonyos szakmai tapasztalat csak kell arra, nem úgy, mint korábban, ha jól értettem, akkor ilyen személyes elbeszélgetések alapján voltak kinevezve az ügyészségek és különböző, úgymond állami szerveknek a munkatársai, tehát azért valamit kell, csak kell érteni hozzá.
Természetesen. Csak azt sem értem, hogy az mire gond, hogy például a legfelsőbb bírói tanács keretén belül ezután két részleg lesz. Eddig egy közös testület volt, amiben ültek bírók is, és ügyészek is. Egy bíróval volt több, mint ügyész. Ez a testület döntött ügyészekről is, és bírókról is. Tehát az a helyzet állt fent, hogy egy ügyészi kérdésben döntöttek a bírók is, és fordítva, a bírói kérdésben döntöttek az ügyészek is. Most ezt elválasztották, ezt a dolgot. És két külön testületet hoznak létre, amúgy más nyugat-európai országokban is hasonlóképpen működik. Miért lenne ez politikai kontroll? Nem értem. Van egy másik dolog, amit felhoznak egyesek, de úgy kontextusból kiragadják ezt az egész kérdést. Bekerült egy olyan megfogalmazás a törvényben, hogy az ügyészek bizonyos szempontból a tevékenységüket az igazságügyi minisztérium autoritása alatt fejtik ki. Tehát először is hangsúlyozni szeretném, hogy az autoritás ebben az esetben semmiképpen nem jelenti azt, hogy az igazságügyi minisztérium vagy az igazságügyi miniszter megmondhatná azt, vagy utasíthatná az ügyészeket arra, hogy ki ellen és ki ellen ne emeljenek vádat. Ez az autoritás, ez csak szervezeti kérdésekre terjed ki, és nem történt semmi más, mint a törvényt összhangba hozták az alkotmánnyal, amelynek a 131. cikkely első bekezdése pontosan ezt mondja, így szerepel az alkotmányban, hogy az igazságügyi minisztérium autoritás alatt fejtik ki a tevékenységüket. A másik dolog, ami szerintem ez a törvény által megvalósul, hogy van egy a reális hatalmi ágaknak a reális elválasztása, a hatalmi ágnak a reális szétválasztása valósul meg, mert azért azt tudni kell, jogelméletből ezt tanítják az egyetemen, meg alkotmányokból is, hogy az ügyészek nem tartoznak, nem képezik a bírói hatalom részét. Ugye van három hatalmi ág, a törvényhozói hatalom, a végrehajtó hatalom és a bírói hatalom. Az ügyészek nem tartoznak a bírói hatalom kötelékébe. Tehát ilyen szempontból a különbség van az ügyészek és a bírók függetlenségi mértéke között. Mert az ügyészek egyrészt nem tartoznak a bírói hatalomhoz, másrészt pedig hierarchikus szervezetekben fejtik ki a tevékenységüket. Az ügyészség az mindegy, de hierarchikus szervezet. Tehát ilyen szempontból nem lehet ugyanazokat a függetlenségi mércéket alkalmazni egy ügyésszel és egy bíróval szemben. De ez még egyszer hangsúlyozom, ennek semmi köze nincsen bűnvádi eljárások leállításához, és semmi köze nincs a politikai kontrollhoz.
Van itt viszont az önök részéről érkezett két, ez már kényesebb javaslatnak, amely végül is bekerült a törvénybe. Az egyik az, hogy ha bizonyítottan mulasztás következtében valakit ártatlanul meghurcolnak, és hát a Strasburgi Emberjogi Bizottság a meghurcoltnak ad igazat, akkor az a bíró, illetve ügyész legyen anyagilag is felelősségre vonható. Gondolom, hogy ez nagyon nem tetszik.
Eddig is szerepelt ez a kitétel, csak nem volt kötelező az államnak eljárást indítani az illető bíró vagy ügyész ellen. Eddig is ez. Eddig opcionális volt, és nagyon sok esetben ezt nem tették meg. Most kötelező. Hát én úgy gondolom, hogy az sem ördögtől való dolog, hogy bírói tévedések esetén feleljenek. Más szakmákban is, az orvosok is felelnek a műhibákért, nem? Tehát én úgy gondolom, és ez más országokban is létezik, ez a kitétel. Semmiképpen nem jelent ez egy politikai kontrollt, hanem csak a felelősség tudatnak a felelősségnek a megerősítését egy kicsit, a szakmai felelősségnek. Mégis emberi sorsokról döntenek.
És hát végigső soron a kártérítéseket a, úgymond a mindannyiunk adójából fizette a román állam eddig, mert hogy a másik, ami viszont tényleg felháborodást okozott és okozhat a továbbiakban is, az, hogy nem szabad együttműködni egyáltalán semmilyen módon a titkos szolgálatokkal.
Na, ez egy nagyon kényes. A bíróknak nyilatkozniuk kell arról, hogy valaha együttműködtek-e a titkosszolgálattal, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy a titkosszolgálatoknak pedig expressis verbis módon megtiltják azt, hogy ügyészeket vagy bírókat szervezzenek be. És hogyha ezt megkísérlik, azt elég komoly börtönbüntetéssel sújtják. Plusz, hogy akármilyen van egy olyan kitétel is, hogy akármilyen együttműködési megállapodás jönne létre az ügyészség és a titkosszolgálat között például, ez számítson közérdekű információnak, és ezt ne lehessen titkosítani.
Így van. Közben megindult a kérdések és hozzászólások laminája, úgyhogy engedjen meg, hogy az első hallgatót be is kapcsoljuk a műsorba. Üdvözöljük, adásban van, haló!
Haló, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Este van kint. Ernő vagyok, üdvözlöm a képviselő urat, üdvözlöm a szerkesztő urat. Hát először bemutatkozom, egyike vagyok azoknak, akik kiment az utcára a törvénymódosítások ellen. A tábla, amit a kezemben tartottam, az volt írva, hogy tele van a hócipőm, ha tetszik érteni a szóviccet, ugyanis az nem a meggyőződésem, a élettapasztalatom, hogy a korrupció rákfenéje ezt az országot, és éppen ezért az első kérdésem az, hogy miért kell ilyen kényes ügyekben sürgősségi eljárással elfogadni ilyen törvényeket. Persze paragrafusokban nem bonyolodok bele, egyszerűen nem vagyok szakmabeli, és aztán úgy
itt... Pedig fontosak a paragrafusok azért.
Pontosan ezért volna higgadtan is. És nem csak az ellenzék, hanem egyéb vélemények meghallgatására is, de nem ez történik. Egy bizottság csinálja idézőjelben a törvényeket, akinek ugye a hírhet Tördáki a vezére, akiről tudjuk, hogy mihez elkötelezett, vagy legalábbis sejtjük, és akkor nem szaporítom tovább a szót. A szerkesztő úr felé pedig kérem, hallottam, hogy a magyar úgymond közösségben is voltak ellenvélemények ezzel kapcsolatban, és szívesen hallanám azokat is, Epstein Kovács Péterre gondolok.
Köszönjük, hogy bekapcsolódott. Hallgatjuk Önt, képviselő úr.
Tehát véleményem szerint semmilyen sürgősségi eljárás nem történt. A bizottság több hónapja tárgyalja ezeket a törvényeket. Tehát itt egyszerűen semmilyen sürgősséget nem látok. Az valóban leírtam a Facebook bejegyzésemben és jegyzetemben, hogy politikai szempontból, nem jogi szempontból, politikai szempontból aggályos természetesen, hogy ennek a bizottságnak pont az a Florin Jordáke az elnöke, aki a 13-as kormányrendeletet akkor, ha jól emlékszem, igazságügy miniszterként azt a hírhet sürgősségi kormányrendeletet ő kezdeményezte. Ez aggályos. Aggályos az is, hogy a PSZD elnökének gondjai vannak. Tehát mindezek a dolgok, ezek nehezítik a tárgyszerű kommunikációt, és nyilván ez egy hálás téma. Az ellenzék az politikai pártonként, nyilván csak politikailag viszonyulnak. Az ügyhez megjegyezném, hogy a plénumi vita alatt az RMDSZ volt az egyedüli párt, amely szövegszerűen és elemző módon viszonyult ehhez a kérdésnek. Az ellenzéknek a felszólalásai mind politikai nyilatkozatok voltak tulajdonképpen, egyik sem kapcsolódott a törvénytervezetnek egyik cikkeihez sem. Ami, hogy válaszoljak arra a kérdésre is, hogy miért foglalkozunk ezzel az ügyel, hát kérem szépen, az igazságszolgáltatásnak a törvényei azokat 2005-ben fogadta el a kormány, és jelzem, hogy nem volt semmilyen, 2005-ben, amikor ezeket a törvényeket elfogadták, semmilyen vita nem volt a parlamentben, sem bizottságban, mert az akkori kormány politikai felelősségvállalással fogadta el ezeket a törvényeket 2005-ben, ami, hogyha ha ismerik ezt az intézményt, akkor az azt jelenti, hogy akkor a kormány bemutatja a tervezetet, és tulajdonképpen semmi vita nincs róla, és hogyha a parlamentnek ez nem tetszik, megvan az a lehetősége, hogy bizalmatlansági indítvány nyújtson be a kormány ellen. Tehát még egyszer mondom, semmilyen vita nem volt ezekkel a törvényekkel kapcsolatosan. Számtalan alkotmánybírósági döntés van, amelyeket az évek során nem vezettek be a törvénykezésbe, ezeket kötelező bevezetni, vagy sürgősségi kormányrendelettel, vagy törvénnyel. Tehát úgy gondolom, hogy teljesen jogosan foglalkozik a parlament ezekkel a kérdésekkel. Nem egy szent tehén az igazsági törvények, szerintem már elnézést, ha esetleg nem a legakadémikusabban fejezem ki magam, de nem egy szent tehén, amihez nem lehet hozzányúlni. Meg az, hogy csak a bizottság és hogy az ellenzék véleményét nem vették figyelembe, ez sem felel meg teljesen a valóságnak, mert a bizottságban ott ültek a legfelsőbb bírói tanácsnak a képviselői, és a bírák országos szövetségének a képviselői, akik módosító javaslatainak a 80%-át ez a bizottság elfogadta.
Egy picit azért térjünk ki arra is, hogy hát úgymond családon belül...
Bocsánat, csak annyit tennék hozzá, én nem vonom kétségbe az állampolgárok azon demokratikus jogát, hogy tüntessenek, csak azt láttam, hogy a legtöbbször nem igazán voltak tisztában azzal, hogy mi van ezekben a törvénytervezetekben.
Igen, ezt többen is hangoztatták. Egyéb iránt kényes kérdés, de fel kell tennem, Márton Árpád kollégának is feltettem, hogy reagáltak-e, vagy esetleg sor került-e négy szem közti elvi vitára Eckstein Kovács Péterrel, aki keményen támadja hát elsősorban Márton Árpádot az összehasonlítása miatt, a múlt heti nyilatkozata miatt, de amúgy az RMDS frakciót is, hogy elfogadta, tehát megszavazta ezt a törvényt.
Igen, olvastam Péternek, nagyon rég ismerjük egymást, nagyon jó viszonyban vagyok Eckstein Kovács Péterrel, ezt is elmondanám, mind a ketten kolozsváriak vagyunk, rég ismerjük egymást, sőt, baráti viszonyban vagyunk, azt is elmondhatom. Ebben a kérdésben nem értünk egyet. Az én Facebook oldalamon is vitatkoztam Péterrel, tehát írtam azt a jegyzetet, és Péter hozzászólásban megfogalmazott bizonyos kritikákat. Többek között az ügyészséggel kapcsolatban én válaszoltam rá, amit önöknek is elmondtam, hogy nem a bírói hatalom része. Tehát Péterrel azért egy szakmai vitát folytattunk. Péter nem vagdalkozott, nem szakmai vitát folytattunk. És utána volt egy Facebook bejegyzése, ahol ott is én hozzászólásban leírtam még egyszer az álláspontomat. A Márton Árpádról kijelentésről tett ugye véleménye az egy más kategória. Szerintem is túlzás volt Árpád részéről. Nem kellett volna, Márton Árpád nem kellett volna összehasonlítsa a mostani tüntetőket a bányászokkal. Ilyen szempontból én sem értettem egyet ezzel az összehasonlításával.
Van egy nagyon aktív kedves hallgató, aki SMS-ben egy csomó kérdést feltett. Hát röviden akkor próbáljuk meg vázolni. Tehát Zoltán írja első SMS-ében, hogy hihetetlen. Az RMDS Jordáke Nikolicsa Sérbán Nikolájéval együtt alkot igazságügyi reformot. Azt állítja a meghívott, hogy az USA politikai segítséget ad az ellenzéknek. Elkeserítő, felháborító, írja Zoltán első SMS-ében. Óhaj te reagálni, vagy olvassam tovább?
Hát, hogy mondjam, ebből is azt látom, hogy csak politikailag ítéli meg ezt a kérdést a kedves hallgató, jogában el ezt megtenni. Nem csak az említett személyekkel dolgoztunk ezen a törvénytervezeten, mondom, a szakma képviselőivel együtt dolgoztunk. Az Egyesült Államoknak a megnyilvánulása, nekem pedig továbbra is fenntartom ezt a véleményemet, hogy szerintem geopolitikai meggondolásból akarnak az ellenzéknek segíteni.
Van itt egy konkrét kérdés, tehát szót ejtettünk arról, hogy a bíró rossz hiszeműen dönt, vagy hogy az ügyész is ilyen álláspontra helyezkedik. Azt kérdi szintén Zoltán, hogy ki dönti el azt, hogy egy bíró rossz hiszeműen jár el, a politikum?
nem a politikum dönti el, vannak erre különböző testületek, a bírói, az igazságügyi felügyelet vannak ennek, amely továbbra is ott maradom, hogy a legfelsőbb bírói tanács keretén belül volt egy olyan félelem, hogy az igazságügyi felügyelet átkerülne a legfelsőbb bírói tanácstól a minisztériumhoz, ez nem történik meg, továbbra is ott marad, ez egy nagyon friss hír. De a politikum. Ebben semmilyen beleszólása nincs a politikumnak ebbe a kérdésbe.
Végül is a törvény tartalmazza azt a kitételt, hogy különleges igazgatóságot vagy részleget hoznak, kell létrehozni a bírók és ügyészek rossz döntéseinek kivizsgálására, vagy esetleg egyes bűncselekmények elkövetésére.
Nem, itt a bűncselekményekről van szó. Erről a törvényről holnap fogunk szavazni. Tehát ami tartalmaz ezt, írtam a jegyzetemben, most lehet vitatkozni, tehát itt sem a politikai kontrollról, mert ugye az a tervezetben az szerepel, hogy létrehoznának egy különleges ügyészséget az általános ügyészségen belül, jelzem, hogy ennek az ügyészségnek ugyanolyan státusza lenne, mint a korrupció ellenes ügyészségnek, vagy mint a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni ügyészségnek, tehát a DNA-nak és a DIKOT-nak ugyanolyan státusza lenne, nem politikusok vezetnék, hanem ügyészek vezetnék, és ennek az ügyészségnek lenne egy speciális illetékessége, ami nem az illetékesség ebben az esetben nem bűncselekményekre terjed ki, hanem az elkövetőknek a minőségére, tehát azokat a bűncselekményeket vizsgálná, amelyeket a bírók és az ügyészek követnek el. Lehet vitatkozni azon, hogy tényleg szükség van-e egy ilyen ügyészségre, mert a korrupcióellenes ügyészség, a DNA eddig is vizsgálta az ügyészek és bírók által elkövetett korrupciós bűncselekményeket. Lehet vitatkozni ezen, hogy erre tényleg szükség van. Én inkább arra hajlanék, hogy nem ebben, hogy nincs szükség erre az ügyészségre, de még egyszer jelzem, ez sem a politikai kontrollról szól.
Újabb hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam, hallgassuk meg, hogy mivel fordul önhöz. Halló!
Jó estét kívánok!
Kezdjét sokan
nagyon
mellett.
Röviden szeretném nagyon megkérdezni, igen, azt, hogy ezek a törvények, akkor ezek a román törvények, így akarom mondani, azt fogják biztosítani a biztos hátteret azoknak, akik loptak eddig, és ezután is lopni fognak, és a szegény ember az oda jut, hogyha ő lopott valamit, mert éhes a családja, nem tudja már mit csináljon, ugye az kap 2-3 év börtönt is azért, hogy ellopott egy tyúkot vagy egy libát. Hát kérem, ezt kell valamit csinálni, ahogy a felső 10 000-nek nevezettek, igen, azokat mind ki kell rúgni onnan, és olyan embereket, akik becsületesek, és nem védik azokat, akik a tolvajok. Köszönöm, hogy meghallgattak, jó munkát önöknek.
Ez vélemény volt, köszönjük Renáti asszony. Mennék tovább akkor, mert Zoltánnak további kérdései vannak, hogy miért volt szüksége egy különleges bizottságra, kérdi Zoltán.
Különleges bizottságra azért volt szükség, ahogy nagyon sok jogász van ebben a bizottságban, ott vannak a szakmak képviselői, mert ez egy nagyon komplex kérdés. A parlament szabályzata szerint lehetőség van bizonyos komplex kérdésekben különleges bizottságokat létrehozni. De ebben semmilyen ördögtől való dolog nincs. Ez egy ilyen, az igazságügyi törvényeknek a módosítása az egy elég komplex, strukturális kérdés, és ezért hozták létre ezt a különleges bizottságot.
Vannak itt olyan személyes megjegyzések, hogy hát európai pénzek lenyúlása, meg hogy a Dragnea pártja tudja, mit akar, erre nem térnék ki, mert én úgy érzem, hogy ez már egy elhajlik. Viszont van itt egy érdekes kérdés, amit szintén Zoltán tesz fel, hogy a Velencei Bizottság véleményét miért nem kérik ki? Úgy tudom, hogy
én úgy tudom, hogy az igazságügyi miniszter bemutatta a tervezetet, és nem tudom, hogy milyen stádiumban van ott ez az ügy.
Sőt, Tudor Eltalder igazságügyi miniszter Brüsszelben is volt, ott is részletesen beszámolt.
Amúgy a parlamentben is részletesen beszámolt erről a dologról. Én ugye ez egyetemben emlékszem, hogy hogy el kell mondanom, hogy ő azért egy nagyon neves büntetőjogász, ez a miniszter úr, a Tudor Eltalder. A Jasi jogi karnak volt a dékánja, majd úgy tudom, hogy a Jasi Egyetemnek rektora is volt, korábbi alkotmánybíró, és emlékszem, hogy az egyetemen büntetőkből, különös részből, az ő könyveiből tanultunk. Tehát semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy ő szakmailag nem ért ehhez a területhez.
Van itt még egy kérdés, hogy ez már Peti nevű hallgatónktól jött SMS-ben, inkább véleménynyilvánítás. Sajnos a törvényeket úgy alakítják ki, hogy nekik, akik a parlamentben vannak, legyen jó fizetésük, és ne tudják semmiért felelősségre vonni őket. Hát ezúttal nem az önökről szól, a kimondottaknak parlamentről.
Ez mindenkire vonatkozik, aki ugye törvény, az igazságszolgáltatás törvény, mindenkire ebben az országban vonatkoznak. Semmi olyan nincs ebben a törvényben, ami privilégiumokat biztosítana a parlamenti képviselőknek vagy szenátoroknak.
És akkor itt az András véleménye, azt írja szintén SMS-ben, hogy gratulálok a képviselő úrnak, mert világosan megmagyarázta, hogy miről is van szó. Végül is teljes mértékben megerősítette mindazt, amit a tegnapi adásban Márton Árpád képviselő nagyon helyesen elmondott. Az én saját ügyvédi véleményem ugyanaz, amit Csoma képviselő úr elmondott a törvényről, írja András. Gratulálok. No, akkor a továbbiakban lenne egy kényesebb kérdésem. A fedhetetlenségi ügynökség határozataira vonatkozóan, mert hogy ezzel kapcsolatosan is kikezdték úgymond önöket, mármint azokat, akik megszavazták a törvénytervezetet az ellenzék részéről. Mi a helyzet az ANI törvénnyel kapcsolatosan? Mennyire gátolja a jövőbe ennek a testületnek a tevékenységét, mert hogy itt azért már közvetlenül parlamenti korrupciós esetekről vagy, bocsánat,
igen,
rosszul fogalmazom, tehát parlamenti jogsértésekről is szó volt, 2013 előtti esetekről van szó.
Tehát, hogy jelezném csak, hogy a hallgatók számára is világos legyen, hogy ez a módosítás, amit én nem szavaztam meg amúgy a tegnap, mindjárt kifejtem az érveimet, ez egy külön törvény, tehát ez nem kapcsolódik az igazságügyi törvények módosításához. Tehát ez semmiféleképpen, ez egy külön javaslat volt, az érdekellentétnek a szabályozására bizonyos vonatkozásokban, de még egyszer mondom, semmi köze nincs az igazságügyi törvények módosításához. Én ellene szavaztam, és vannak úgy gondolom jogi érveim erre. Itt olyanképpen arról van szó, hogy 2000, ha jól emlékszem, 2006 és 2013 között a képviselők és szenátorok jogállásáról szóló törvényben nem szerepelt expressis verbis az érdekellentét intézménye. Az ANI, amikor megalakult a fedhetetlenségi ügynökség, nem tudom most pontosan hányban alakult meg, de amikor elkezdett szenátorokat és képviselőket vizsgálni az érdekellentét szempontjából, akkor a 161-es törvény alapján folytatta le ezeket az eljárásokat, a 2003-ból származó 161-es törvény, ami jelenleg az általános törvény ezen a területen. A jogban van egy ilyen megkülönböztetés az általános és a speciális törvény között. És az általános törvényben már 2003-ban benne volt, hogy az érdekellentét az vonatkozik nem csak a köztisztviselőkre, hanem a választott tisztviselő, demnitár románum, demnitár publik, választott tisztviselőkre is, és ilyen értelemben véleményem szerint az ANI-nak az eljárásai jogszerűek voltak, mert volt törvényes alap. Az, hogy a speciális törvényben, tehát a szenátorok és képviselők jogállásról szóló törvényben ez az érdekellentét nem volt benne, ez nem azt jelenti, hogy nem létezett egy általános törvény. És nem is beszélhetünk általános és speciális törvény közötti konfliktusról ebben az esetben, mert amennyiben tényleg van egy ilyen konfliktus, akkor mindig a speciális törvényt kell alkalmazni. A speciális törvénynek van elsőbsége az általános törvénnyel szemben. Ez egy alapvető jogi elv. De ebben az esetben nem volt egy konfliktus a két jogszabály között, hanem az egyik jogszabály rendelkezett az érdekkonfliktusról, a másik jogszabály pedig nem rendelkezett az érdekkonfliktusról. És ehhez hozzáteszem még azt, hogy 2013-ban és 2014-ben az Alkotmánybíróságnak volt volt két határozata is, amiben kimondta, hogy az érdekellentétet azt kell alkalmazni a képviselőkre és a szenátorokra is. Ebből a meggondolásból én és még jó pár képviselőtársam ellene szavaztunk ennek a törvénynek.
Igen, köszönöm szépen a pontosítást. Foglaljuk össze akkor a dolgokat. Tehát, mert megmondom őszintén, hogy nem csak én vagyok eltájolodva bizonyos kérdésekben, hanem a közvéleményt is eléggé félretájékoztatják különböző csatornák. Például az egyiken az jelent meg, hogy a parlament elfogadta a teljes igazságszolgáltatást módosító törvénycsomagot, ami tulajdonképpen nem igaz, mert hogy
csak nem igaz, csak az egyik törvény. Itt három törvényről van szó, az egyiket fogadtuk el.
És melyik másik kettő van még soron? Tehát lesz vita róla.
Az igazságügy szervezetéről szóló törvény, tehát az első törvény, amelyet elfogadtunk, az a bírák, az ügyészek és bírák jogállásáról szólt, ezt elfogadtuk a tegnap. Az állandó bűró által megszabott program szerint holnap tárgyaljuk a következő, az igazságügyi szervezetre vonatkozó törvényt. Ebben van a kitétel, ebben van benne az a kitétel is, hogy létrehoznának egy speciális ügyészséget, amely az ügyészek és bírák által elkövetett bűncselekményeket vizsgálna. És a harmadik törvény az pedig az igazságügyi felügyeletre vonatkozik. Inspekciás Judiciára, románul.
Na már most újabb hallgató van, aztán majd még tovább lépünk, és a végkonklúziókat is levonjuk, úgyhogy hallgassuk meg immárom utolsóként, hogy milyen kérdésre fordul önhöz. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, János vagyok.
Röviden kérném szépen.
Igen, nagyon röviden. Egy rövid észrevételem volna. Vajon mit fog szólni az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, hogyha a Velencei Bizottság ezen törvénymódosításokra rábollint, hogy nem lát benne semmi rosszat, nem lát semmi ördögit. Hogy fogja kimagyarázni magát az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, amely sajtóhírek szerint még a volt adminisztrációnak az egybebeleiből áll többségében. Hát csak ezt szerettem volna megkérdezni.
Hát ezt nem tudom, hogy a képviselő úr tud erre
nem tudom válaszolni, mindesetre faragmúci helyzet keletkezne, az biztos.
Egy biztos, hogy nem csak az Egyesült Államok, talán az Európai Unió nem is annyira. Tehát őket meggyőzte az igazságügyminiszter, hogy miben állnak ezek a módosítások. Viszont
most kértek
Európa
még valamilyen. Kértek, igen, az Európa Tanács kért
Gréko, valamilyen. Korrupció elleni államok, igen, csoportja határidőt szabott ki január 15-ig, amikor adatokat kér a változtatásokról, igen, és márciusi ülésén elemzi majd azokat.
Igen, igen, azt megtehetik, tehát erre van egy hatáskörük, azt megtehetik. De ez még, hogy mondjam, erre van határ, ellenőrzik, meglátják, mondanak róla valamit. De ők egy jogi elemzést fognak elvégezni. A Velencei Bizottság is egy jogi elemzést fog elvégezni, nem egy politikait. Ez az a különbség.
Na most nem egy rossz néven, amit megfogalmazok, de lehet, hogy a tegnapi heves parlamenti légkörben való helytállás, ha lehet így fogalmazni, teljesen potyára volt, mert hogy fügykoncert volt, az ellenzék nagy hepajt csapott ezzel kapcsolatosan. A képviselőházon ment át első házként. A döntőház a szenátus lesz. A legfelsőbb ügyész már ma bejelentette, hogy alkotmányossági kifogást fog emelni a bíróságon, és ott van végső állomásként Klaus Johannis államelnök.
Jó, hát az államfő, ugye neki arra van lehetőség, az államfő is kérhet amúgy az alkotmánybíróságtól normakontrollt. Az államfőnek arra van lehetősége, hogy amennyiben nem ért egyet, és én biztos vagyok, hogy ezt fogja, visszaküldi a parlamentnek. Amennyiben a parlament még egyszer ugyanabban a formában megszavazza, mind a két ház, tehát a képviselőház is és a szenátus is, akkor az államfőnek ki kell hirdetnie az alkotmány értelmében, nincs más választása. Nyilván kérhet a főügyész is, kérhet az alkotmánybíráságon, ezek benne vannak a demokratikus procedúrában, ezzel semmilyen gond nincsen. Én nem, megvan, joga van a főügyésznek ez, hogy az alkotmánybírósághoz forduljon, és alkotmányossági kifogással éljen.
Várható-e az, hogy ugyanilyen cirkusz lesz a szenátusi vita során is?
Szerintem ott, igen.
Ott már ott van az egyik fő játékos, ugyebár Traian Băsescu, államelnök, volt államelnök, igen, aki az egyik nagy hangadója újabban az ellenzéknek.
Hát igen, csak tehát teljesen, hogy mondjam, szerintem hiteltelenítette magát ezen törvénytervezete kapcsán is, mert először azt nyilatkozta, hogy nincsen semmilyen ördögtől való dolog ezekben, és ezeket a bizonyos korrekciókat meg kell hozni, és ugye eltelt 12 év eltelt, amióta ezek a törvények hatályba léptek. Most meg a képviselőházba ellene szavaztak, de semmilyen érv nélkül. semmilyen év nélkül. Tehát, úgyhogy Basziszkónak véleményem szerint ebben a kérdés, nem csak ebben az a kérdés, láthattuk azt is, hogy március 15-én kapcsolatosan milyen álláspontja volt, amiután évekig államfőként ugye március 15-ére üzenetet küldött a magyar közösségnek, de ez zárójelben nem ide tartozik. Tehát nem tartom, tehát nincs egy mérvadó véleménye szerintem a volt államfőnek ebben a kérdésben.
Ferencnek az SMS-ével zárnám a bejövő információk kérdéseknek a halmazát, hozzászólásért. Ferenc érdekes dolgot ír. Én azt gondolom, hogy a politikai csúnya hatalmi harc, a törvénymódosítás egy eszköz ebben a harcban, nagy kárt okoz az amúgy is törékeny romániai demokráciára, írja Ferenc.
Egy általános megítélés.
Igen, mennyiben ért egyet vele, mennyiben vitatkozna vele?
Vitatkozó vele, tehát amire nem értek egyet, tehát...
Hát az, hogy vita van az igazságügyi törvénycsomag módosításáról, az egy dolog. Mondjuk a módszerekkel lehet.
Nem, engem a vita egyáltalán nem zavar. A vitának a minősége zavar egy kicsit, megmondom őszintén. A vitának a minősége és színvonala az egy picit zavaró. Az, hogy vita van, minden demokráciában vita van, és sokszor a szokratikus módszert kell alkalmazni, a párbeszéden keresztül tudjuk megismerni az igazságot. Tehát ahhoz szerintem mindenkinek mielőtt ilyen elég technikai dolgokban ugye illene előtte valamennyit olvasni, és utána bizonyos véleményeket kifejteni. És itt most a véleményformálókról, olyan emberekről beszélek, nem feltétlenül a tüntetőkről, de olyan emberekről beszélek, akik úgymond nagyon sokszor véleménynyilvánítottak ezekkel a törvénytervezetekkel kapcsolatosan, írásban is.
Záró kérdésként azt teszem fel ennek, hogy ugyebár egy másik égető kérdés van napirenden, a 2018-as költségvetés. Elnyomhatja-e ez a további vitát az igazságügyi reformmal kapcsolatosan?
Nem, semmiképpen nem.
Vagy akadályozhatja-e azt?
Nem. Én úgy látom, hogy nem. Tehát egyiket. De nem is akadályozhatja, és nem is nyomja el a vitát.
Köszönöm szépen önnek, hogy rendelkezésünkre állt. További jó munkát kívánok.
Minden jót, viszont hallásra.